A mai tanításnak így szólna a címe, hogy közel van hozzád az ige. Ez lenne a címe. Mert nem szabad elkeserednünk. Mert az ige mindig a segítségünkre siet. És Isten ezzel bátorít ma minket, hogy közel van hozzád az ige. Minden helyzet megoldására. Az ige az, ami a te közelségedben van, és amiből a megoldások születnek. Erre fogunk ma igei alapokat venni, hogy ez tényleg, ahogy írva van, úgy igaz az életünkben. Nézzük a Róma levelet. A Róma levél 10. fejezetét. Az igét hányan szeretitek, az igei táplálkozást? Valami csodálatos, amikor az ige megszólal, élővé válik, életet hoz az életünkre, és érezzük, hogy gyümölcsöt terem. Nem tér hozzá Istenhez vissza üresen. Ugye így van írva, az ige nem tér hozzám üresen. Az én beszédem, ugye? Tehát nyugodtan bízhatunk benne. Ha van benne, megbízhatunk ebben az életben, akkor az Isten szent igéje. A Jézus nevében. Egy áment, ha erre közösen mondunk. Amen, hogy egyet értetek velem. A Róma levél 10. fejezetében olvassuk a Szentírást az 1. verstől, a drága Jézus kegyelméből. Atyám fiai, Pál tehát keresztényeknek ír, a testvéreinek ír, a Krisztusban testvéreknek. Szívem szerint kívánom, és Istentől könyörgöm az Izrael üdvösségét. Mert bizonyságot teszek felőlük, hogy Isten iránt való buzgóság van bennük, de nem megismerés szerint. Mennyire igaz ez ma is keresztény testvérek életében. Látunk bennük buzgóságot, de ez a buzgóság, ha mi ismerjük már az igét és az Urat, látjuk, hogy ez nem egyezik az Isten ismerete szerint való buzgósággal. Pál is látott ilyen életeket. Így folytatja, mert az Istentől eredő megigazulást nem ismervén, vagyis nem ismerték, hogy létezik egy ilyen megigazulás, az ő tulajdon igazságukat igyekezvén érvényesíteni. Az Istentől eredő megigazulásnak nem engedelmeskednek, és nem engedelmeskedtek. Vagyis itt ebből, ha figyelmesen olvassuk, látjuk, hogy kétfajta megigazulásról szól a Szentírás. Az egyik az Istentől eredő megigazultság, amelyben nyugodtan bízhatunk, hogy akkor az igazságot adott nekünk, mert ami tőle van, az mind tökéletes. Az mind tökéletes. És mivel ezt a zsidó testvérei, az atyafiak nem ismerték meg, ezért egy másik fajta igazságban igyekeztek, és így írja Pál, az ő tulajdon igazságukat igyekezték érvényesíteni Isten előtt. Vagyis a saját erőből, az önerőből való cselekedetek által való megigazulásra utalít Pál, amiről a továbbiakban még ír, figyelmesen olvassuk. Mert a törvény vége Krisztus minden hívőnek megigazulására. És Pál azt mondja, a saját erőből, az önerőből való megigazultságra törekvőtnek, hogy a törvényből való megigazultságot nyugodtan félretehetjük. Mert a Krisztussal vége lett ezeknek. A Krisztussal eljött minden hívőnek az igazsága. És nem a törvény cselekedeteiből. Mert Mózes a törvényből való megigazulásról azt írja, és Mózes és a kőtáblák parancsolatai és a törvény, hogy aki azokat cselekszi, él azok által. Vagyis ez egy nagyon kemény követeményrendszer volt Izrael népe felé, hogy Isten parancsolatait, ha megtartották, akkor életben maradhattak. Ha vétkeztek a parancsolatok ellen, akkor a bűn zsoldja, a halál törvénye volt érvényes számukra, amely alól Isten folytonos áldozatok bemutatásával próbálta őket visszahozni az ő igazságába, törvény által igazságba. Nem volt ez a rendszer azonban tökéletes, mert Isten hozott egy másikat. Ha tökéletes lett volna, akkor Istennek nem kellett volna hozni egy jobbat. De ír egy másik megigazultságról, ami minden ember életében teljesen garantáltan sikert hozhat. És ez így szól. A hitből eredő megigazulásról pedig így szól. Vagyis olvastunk a törvényből való megigazulásról, és elmagyarázza nekünk, hogy van egy másik fajta megigazulás. A hitből eredő megigazulásról beszél. És ez pedig így szól, mondja, Ne mondd a te szívedben, kicsoda megy föl a mennybe. Azaz, hogy Krisztust aláhozza. Vagyis ha valaki azt mondaná, hogy nem látom a helyzetben a megoldást. Olyan messze és távoli ez az Isten. Ki lesz az, aki fölmegy és lehozza nekem a Krisztust az egekből? Azt mondja Pál, nem kell így beszélned többé. Nem kell így beszélned. Avagy, kicsoda száll alá a mélységbe? Azaz, hogy a Krisztust a halálból felhozza. Nem kell, a mélységben sem keresned a megoldásokat, mert Krisztus a legmélyebb helyre lement, érted, és a halálból feltámadt. Úgyhogy a halálból már Isten őt felhozta. Nem kell így beszélned, mondja Pál. De mit mond ez a hitből való megigazulás? És a 8-as vers aranykeretbe való. Így szól. Mit mond? Közel van hozzád az ige. Azt mondja Pál, se fönt ne keresd, se a föld mélyébe alant ne keresd, mert annál közelebb van hozzád, mint gondolnád. Közelebb van hozzád. Azt mondja, közel van hozzád az ige, a réma, Isten kimondott igéje. A szádban és a szívedben van. Pál, ne keresd odafönt, és ne keresd a föld alatt, mert közelebb van hozzád, mint gondolnád. A megoldás. Tudod, hogy hol van a megoldás, mondja Pál? A szádban és a szívedben van. Ennyire egyszerű lenne a helyzet, és a megoldás, az ige szentírása szerint, igen. Azt mondja, a szádban és a szívedben van, azaz a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk. Pál azt mondja, hirdetünk nektek valami újat, ami nem kőtáblákra van vésve, nem kívülről mondják meg neked, hogy mit kell tenned, hanem Istennek a beszéde, a hitnek a beszéde, a hitnek a szava, amit Isten adott az életedbe, ott kell legyen a szádban, és ott kell legyen a szívedben. És akkor az Istentől való megigazultságot tudod érvényesíteni minden percben az életedre. És minden helyzetre. A szádban és a szívedben van. Mondja mindenki hangosan velem. A számban és a szívemben van. Két nagyon közeli hely. A szánkban és a szívünkben. A szánkban és a szívünkben. Hogy ez az idézet... Ez az Ószövetségből való, talán nem tudja minden keresztény, és ezért nézzük meg, hogy ez az idézet valójában honnan ered. Mózes 5. könyvében is olvasunk erről, amikor Isten tanít minket. Mózes 5. könyvében a 30. fejezetben olvasunk. A 9-es verstől. Isten áldásai szólalnak itt meg. Bővölködővé tesz téged az Úr, a te Istened, kezeidnek minden munkájában, a te méhednek gyümölcsében, a te barmodnak gyümölcsében, és a te földednek gyümölcsében, a te javadra. Ha Isten valamit tesz, az mindig a te javadra van. Isten nem ellened van. Ezt tudni kell. A javadra cselekszik. Mert hozzád fordul az Úr, és öröme lesz benned. A te javadra. Amikor ezeket az áldásait megcselekheti Isten, azt a te javadra cselekszi, és öröme lesz benned. Öröme lesz benned. Amiképpen öröme volt a te atyáidban. Az Úr örömöt keres bennünk. És az Úr öröme akkor tud kiteljesedni bennünk, hogyha ezeket az áldásokat rá tudja árasztani az életünkre. Ezekben szeretne látni minket. Kezeink minden munkája áldott lehessen. A méhünk gyümölcse áldott lehessen. Vagyis a fiak fia is áldott lehessen. És minden, a földnek a minden gyümölcsében áldottak lehessünk. Ekkor van az Úrnak öröme bennünk, olvassuk itt. 11-es vers. Mert e parancsolat, amelyet én a mai napon parancsolok néked, nem megfoghatatlan előtted. Sem távol nincs tőled. Azt mondja Isten, ahhoz, hogy ezekben az áldásokban jár, ez nem olyan messzi, vagy távoli, és olyan megfoghatatlan, hogy ne legyél képes benne járni. Azt mondja Isten, hogy nincs távol tőled, hogy ezekben az áldásokban járhassál. És akkor a 12-es versben részletezi. Nem a mennyben van, hogy azt mondanád, kisoda hág fel érettünk a mennybe, hogy elhozza azt nekünk. És senkinek nem kell felmenni a mennybe, ezeket az áldásokat lehozza nekünk. Nem így működik, mondja Isten. És Ezeket hallassa velünk, hogy teljesítsük azt. Sem a tengeren túl nincsen, mondja a 13-as vers. Isten tanít itt minket, hogy hogy működnek az áldások az életünkben. Nem a tengeren túl vannak ezek az áldások, már mint olyan messze lennének. Hogy azt mondanád, kicsoda megy át érettünk a tengeren, hogy elhozza azt nékünk, és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt. 14-es vers. Sőt, felette közel van hozzád ez ige. Azt mondja Isten, figyelj ide, ezek az áldások közelebb vannak hozzád, mint gondolnád. És nincs szükséged, hogy valaki elmenjen a tengeren túlra és elhozza neked, vagy fölhágjon az égbe és lehozza neked. Nincs szükség erre. Sőt, felette közel van hozzád ez ige. A te szádban és a te szívedben van, hogy teljesítsd azt. Ott vannak ezek az áldások a te szádban és a te szívedben. Mondd újra, kérlek, az én számban és az én szívemben. Amen. 15-ös vers. Lám, előtt beadtam ma néked az életet és a jót, a halált és a gonoszt. Isten, te választasz. Előtt beadtam a jót és a gonoszt, az életet és a halált. Ez onnan attól a pillanattól volt igaz, amikor Ádám evett a jó és a gonosz tudásának fájáról. Attól a pillanattól az embernek lehetősége volt választani. Isten előtte csak a jót adta az embernek. Nem volt Isten tervében, hogy az embernek gonosz dolgokon kelljen átmenni az életén. De azt mondja Isten, előtt beadtam ezt néked, az életet és a jót, a halált és a gonoszt. 19-es versben. Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet. Utána olvastam az eredetiben, és prédikátorótól is hallottam. Isten itt nem a népe ellen tesz bizonyságot, hanem úgy mondja az eredeti, hogy bennetek hívtam bizonyságul a mennyet és a földet. Vagyis a menny és a föld bizonysága benned jelen van arról, amit most mondok. Tanúbizonyságot tesznek. Ha ránézel a természetre, fogod tudni, hogy ez az igazság. Ha ránézel a mennyre, fogod tudni. Ha ránézel a földre, ha rátekintesz a föld teremtésére, fogod tudni, hogy ez az igazság. Őket bizonyságul adtam benned, nem ellened. Ez nagyon fontos. Isten soha nincs ellene az embernek. Ez nagyon-nagyon fontos. Ezt nyugodtan kijavíthatod a szentírásodban, a Bibliádban. Tehát bizonyságul adom bennetek a mennyet és a földet. Azok bizonyságot tesznek. Nézzük, miről. Hogy az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot adtam előtökbe. Nézzük, melyiket kell választanunk. Válaszd azért az életet, hogy élhess, mint te, mind a te magod. Figyelj ide, amikor az élet helyzetei megpróbáltatásokat hoznak eléd, akkor el ne hidd, hogy az az igazság, amit az orvos mond. Isten azt mondja, választanod kell. Minek hiszel? Hiszel a rossz jelentésnek, vagy hiszel az életnek? Ami a te szádban és a szívedben van. Tiéd a választás. Elutasíthatod. Nem, én azt az utat nem választom. Ez nem lenne igaz, ha Isten ezt így nem adta volna elénkbe, hogy választhatnánk. De Isten leírja. Isten mondja nekünk, hogy nekünk választanunk lehet az élet dolgaiban. Akkor így kell igaz legyen. Megvan a lehetőségünk, hogy válasszunk az életet, vagy a halált. És megmondja, hogy melyiket válasszuk. Elünkbe adja mind a kettőt. Azt mondja, ha rám hallgatsz, mondja Isten, ha bölcs akarsz lenni, akkor válaszd az életet. Hogy élhess, mint te, mind a te magod. Hogy szeressed az Urat, a te Istenedet, és hogy hallgass az ő szavára, és ragaszkodjál hozzá, ragaszkodj az igéhez, itt azt mondja. Ellentétes körülményekben vagy, ragaszkodj az igéhez, azt mondja. Mert ő a te életed és az életednek hosszúsága. Ki a te életed hosszúsága? A Jézus Krisztus. Az élő ige. Ja, azt mondja itt az írás, hogy ő a te életed és az életed hosszúsága. Ragaszkodj hozzá, ragaszkodj az igéhez. Közel van hozzád. A szádban és a szívedben van. Ennyire egyszerű lenne? Ha Isten így tanítja, akkor ennek így kell lenni. Így kell lenni. Isten mindig odaadja a mikéntjét, hogy miként jutunk el oda, ahova ő szeretné. a mikéntekre. Azt mondja, ez az ige közel van hozzád, az életnek a beszéde a szádban és a szívedben van. Még egyszer kérem, mindenki mondja, a számban és a szívemben van. Azért, hogy tudatosuljon benned, hogy ez nincs messze tőled. A Jézus Krisztus szent nevében. Ezek után tovább lépünk, és megnézzük a Zsoltárok könyvében, mit mond a Szentírás erről. Ugyanis, ha ráébredünk arra, hogy milyen egyszerű az élet útját választanunk, és az élet áldásaiban járnunk, akkor nagyobb lendülettel fogunk együttműködni Isten igéjében, hogy ez valóra jöjjön, valóra váljon az életünkben. A 107-es Zsoltár 20-as verse mondja, kibocsájtotta az ő igéjét, és avval, hogy kibocsájtotta, megcselekedett valamit. Úgy mondja, és meggyógyította őket. Elküldte az igéjét. Ő magából kibocsájtotta az igét, szólta az igéjét. Az ige élő, örökkön öröki élő valóság. És ezzel, hogy elküldte az igéjét, meggyógyította őket. És megmentette őket a pusztulástól. Mi végzi ezt el, hogy meggyógyulunk, és hogy üdvösséget kapunk a pusztulás alól? Az ő igéje. Így írja. Elküldte az igét, kibocsájtotta az igét, és meggyógyította őket. Ha én elküldök valamit hozzád, mikor lesz a tiéd? Ha te befogadod azt. Ha postás hozza, te aláírod, és elveszed. Akkor lesz a tiéd, ha átveszed. Isten kibocsájtotta, és elküldte vele a szándékát. Az életet választ. Azt, hogy élhess. És ez az ige közel van hozzád, amit küldtem. Az az ige annyira közel van hozzád, hogy a te szádban és a te szívedben van. Dolgozz vele. Válaszd az életet. Utasítsd el a másikat. Ne fogadd el. Állj ellen annak a másiknak. Az nem az én akaratomban van. Én közöltem, melyiket választ. Válaszd az életet. Ez tőlünk hitmunkát igényel. A hitben való együttműködést igényli Isten szemében, hogy mi abban járhassunk, amit ő nekünk elküldött és elrendelt. Megtudjuk azt, hogy ennélkül a hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, közli velünk. Zsidó levél 11.6-ban írja. Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Tégy, amit akarsz, tégy annyi jó cselekedetet, amennyit csak akarsz. Ha vallásoskodásból teszed, és nincs mögötte a hit, akkor Istennek nem vagy képes tetszeni vele. Ha az ember ezt először hallja, akkor kicsit bosszankodik is, hogy ha tényleg, hogyha az ember ezt a hitet nem tudja magában feldolgozni, mit is jelent, akkor nem tudok Isten tetszésére lenni? Nem. Azt mondja, Isten, hit nélkül nem tudsz a tetszésemre lenni. Úgyhogy, ha ezt az ember egyszer átmossa az agyában, hogy ez így igaz, akkor utána nagyon fog törekedni arra, hogy minden helyzetben hitben legyen, és hitben lépjen, és hitben gondolkodjon. Mert ha nem vagyunk, ha megvizsgáljuk magunkat, és nem vagyunk hitben egy helyzetben, akkor nem vagyunk Istenünk tetszésére. Ez a legborzasztóbb dolog. Mert sokan akarnak tetszeni a másiknak, meg jó benyomást kelteni, meg mit gondol majd rólam a másik, meg stb. Ezek a világi elvárások körülöttünk állandóan körbevesznek minket. Ezeknek is meg kell felelni valamennyire, ha ebben a világban akarunk élni. De az igazi, ami számít, hogy Istennek a tetszésére legyünk. És ez a tetszés akkor jön csak elő, hogyha a hitnek a folyamaiban vagyunk. Állandó jelleggel a hitben. Hit nélkül lehetetlen. Könyveld el magadban. Lehetetlen Istennek tetszeni. Vagyis meg se próbáld. Hanem gyűjtsd össze mindig, szedd össze a hitedet. Vizsgáld meg, hogy hitben vagyok ebben a helyzetben. Nélküle lehetetlen. Mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, hát ez kézenfekvő. Mert ha nem hiszed, hogy Isten létezik, soha nem fogsz tudni elé járulni. Ez a része, ez kézenfekvő. És az, amit itt mond, utána nagyon fontos. És megjutalmazza azokat. Akarsz-e jutalmakat Istentől? Ó, milyen csodálatosak azok, amikor megjutalmaz minket. Megjutalmaz azokat, akik őt szorgalmasan keresik. Nem egyszer járnak be a gyülekezetbe. És nem csak vasárnap veszik elő a Bibliájukat. Állandóan keresik az Úr szívét. Az Úr szívé. Uram, mi van a tetszésedre? Mi a kijelentésed ebben a helyzetben? Hogy tudok megfelelni ebben a szituációban? Mit kell tennem? Szorgalmasan keresik az Urat, az Úr szívét, szorgalmasan keresik. Ezek nem vallásos cselekedetek. Keresni az Urat. ez legyen benned mindig, keresni az Úr, az Úr arcát, az Úr orcáját, keresni a benedben, mit tegyek, mit tévő legyek. És ha szorgalmasan keresed, akkor kijelenti magát, és megjutalmaz. Isten egy megjutalmazó Isten, először is a jelenlétével fog megjutalmazni, hogy érzed, hogy nem vagy egyedül. Hogy bármin kell átmenned, egyszerűen tudod, hogy a jelenléte körbevesz. Már ennél szebb ajándék nincs. Utána a jelenléte megnyilvánulásaiban is részesít. Elkezdi cselekedni a jeleit, csodáit, erő megnyilvánulásait. Hát a jelenléte megnyilvánul Istennek. A megnyilvánult jelenlétében vannak a szellem ajándékai. És ezeket megígéri nekünk, hogyha mi őt szorgalmasan keressük, akkor megjutalmaz minket. Vagyis két tanulság ebből a Zsidó 11.6-ból, hogy nem tudunk neki tetszeni hit nélkül, és hogyha ez a hit az ő ábrázatát, az ő orcáját keresi, akkor jutalmak jönnek. Úgyhogy megéri a hit útját járni. Nincs a fölött való út, mint a hit útja. A hit útja. A hitnek a szaváról olvastunk, a hitnek a beszédéről, ez volt a Róma 10-ben a 8-as vers. Tovább lépünk. Nem csak a hit szaváról olvasunk a Bibliában, hanem olvasunk a hit törvényéről is. Ez erősebb, mint a hit szava. Az Úr így mondja, hogy a hitnek a törvénye. A törvény az egy nagyon erős szó, ugyanis ebben a világban, ahol élünk, a törvények alatt vagyunk. Az fizikai világnak a törvényeit mindannyian ismerjük. Törvények alatt élünk. Ha azt mondom, hogy a gravitáció törvénye, akkor lehet, hogy nem sokan értitek, miről beszélek, de nem baj, elmondom. Az, hogy a széken ülhettek, az annak a következménye, nem a te csoda képességeit, hogy megtanultál a széken ülni, nem azért ülünk itt most mindannyian szépen a széken, azért ülünk, mert van egy törvény, a gravitáció törvénye, ami lehúz minket a Föld legközelebbi pontjához. És ha megtalálsz egy biztos pontot és leülsz, akkor ott jól érzed magad. Ez a gravitáció törvénye. Az tart minket a széken. Aki csak leül, képes erre. Vagy ha veszem a tollat, és ezt a tollat leejtem, akkor lefelé esik. Tehetek 100 kísérletet. Megint leejtem, megint lefelé esik. Egyetlen egyszer nem fog fölemelkedni, és valahova elrepülni. Mert egy törvény alatt van. Istennek fizikai törvényei vannak erre a fizikai világra. Törvények. A törvény azt jelenti, hogy minden esetben és mindenkire érvényes. Nincs kivétel, és nincs másként. A törvény az egy nagyon erős szó. Az új szövetségben nem a kőtáblás törvényrendszer alá helyezett minket Isten, ott az volt az érvényes. Azt mondta, adok egy új törvényt, a hitnek a törvényét. Ez egy szellemi törvény, ez ugyanúgy érvényes mindenkire, minden időben, és nincs kivétel alóla. Ha tollat leejteném, most többet már nem teszem, leesne ide. Száz eset, százból, százszor. Nincs kivétel. Minden esetben mindig igaz. Ez a törvény. Isten működteti ezeket. Egy ilyen törvényről olvasunk, a hit törvényéről. Nagyon jegyez meg. Törvény. Mindig igaz, minden esetben, mindenki számára. Olvassuk el, mi ez. A hit törvénye. Róma 3-ban olvasunk erről, a Róma levél 3. fejezetében. És csodálatos bölcsesség fog itt előfolyni. Erről a fajta megigazulásról, amit a törvény tanít nekünk. Az ige tanít nekünk, hogy régen a törvényből volt, most pedig Isten szerint való ez a megigazulás. A 25-ös versről kezdjük el olvasni Istennek az igazságát erről. Akit az Isten eleve rendelt, engesztelő áldozatul az ő vérében. Jézusról van szó. Engesztelő áldozatnak rendelte eleve Isten a számunkra. Hitáltal. Találkozunk a hittel megint. Hitáltal, hogy megmutassa az ő igazságát, mert hosszú tűréséből elnézte a korábbi időkben elkövetett bűnöket. Ugyanis, ha Isten a bűnöst és az ő bűneit csak úgy elnézi, és nem számítja be neki, akkor csobulna az ő igazsága. Isten az igazságos, meg kell ítélje a bűnt. Nem mondhatja a bűnösre, hogy na jól van, söpörjük a szőnyeg alá. Ez egy igazságos Isten nem mondhatja. Úgyhogy ezért írja, hogy megmutassa az ő igazságát. Ő megmutatta az igazságát, hogy igazságos volt, amikor ezeket elnézte, mert hozott érte egy eleve elrendelt bűnért való áldozatot, egy engesztelő áldozatot. Az ő vérében tekintheted ezt, hogy ez az Isten vére, a drága Úr Jézus, mert Isten fia volt. A saját vérét rendelte el, hogy ezeket eltörölhesse, és hogy ő megmutathassa az igazságát az Ószövetségben. Hogy elnézte ezeket a korábbi időkben elkövetett bűnöket. Elnézte a népének. De aztán folytatja. És hogy megmutassa az ő igazságát, megint Isten igazságáról van szó, hogy Isten igazságos akkor, a mostani időre nézve is, hogy igaz Isten, igaz ő, amikor megigazítja azt, aki ugyan bűnt követett el, meg bűnben született, de a Jézus hitéből való. Hatalmas dolog ez. Isten azt mondja, hogy az én igazságomat fogom megmutatni, mert hozok szentvért. És a szentvér eltörli ezeket a bűnöket, és igaznak jelenthetem ki azt, aki elkövette azokat a bűnöket. És az én igazságom megmarad, mondja Isten. Ezt mondja ez a versét. Hogy megmutassa az ő igazságát. Vagyis először is az ő igazságáról volt szó. A bűnös nem jelentheti ki igaznak. Engesztelő áldozat nélkül. Tehát meg kellett mutassa, hogy az ő igazsága megmarad. Örökké megmarad. Ezért eleve el kellett rendeljen egy áldozatot. Az ő vérében. És ekkor megtehette azt, hogy megigazítja azt, aki ugyan bűnös volt. De a Jézus hitéből való. Aki hiszi, amit Jézus elvégzett, azt igaznak nyilvánítja. Érted ezt? Hatalmas megigazító munka. Ha hiszed, amit Jézus végzett, érted, igaz vagy. Ez a hitből való megigazulás. Ezt Isten elvégezte. És ekkor azt kérdezi a 27-es versben. Hol van tehát a dicsekedés? Ó-ó. A farizeusok. Meg a nagymellényűek, akik olyan tökéletesek. Azt kérdez Isten, hol van a dicsekedés? Kirekesztetett. Krisztus testében nem fér el a dicsekedés. Mert se te, se én nem tudtuk volna megcselekedni, hogy igazak legyünk. Azt mondja, Isten, félretesszük a dicsekedést. Kirekesztetett. Mely törvény által, kérdezi? Mely törvény által? A cselekedeteké által vagy igaz? Nem, mondja Isten. Nem, 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 nem. Ha nem, nézzünk egy másik törvényt, mondja Isten. Nem, nem, nem a cselekedetek által. A hit törvénye által. És itt ezt vastagon húz ki magadnak. Egy törvényről van szó. A hit törvényét hozza be Isten, az őtőle való megigazultság törvénye. A hit törvénye. Ha hiszed, megvan neked. Ha hiszed, hogy ez a megváltás érted elvégeztetett, igaz vagy. Akármit tettél. A szentvér van feletted, és igaz vagy. Isten így tekint rá. Ez a hit törvénye. Azt mondja, hogy egy új törvényt hozok. Nem a cselekedetek törvényét, a hit törvényét. Azt tartjuk tehát, folytatja, hogy az ember hit által igazul meg a törvény cselekedetei nélkül. Vagyis itt értjük meg, hogy miért mondja, hogy a törvény vége Krisztus. Többé a törvényt ilyen szempontból félre lehet tenni, hogy mit követel tőlünk, hogy igazak legyünk. Mert nem volt egynek sem sikere benne. Ezért küldött Isten egyet, aki képes volt betölteni a törvényt. A Jézus Krisztust, az Isten embert. És általa adja nekünk ezt az igazságot. A hit törvénye által való megigazultságot. Szó volt tehát ma a hit beszédéről, ami a szánkban és a szívünkben van, és szólunk a hit törvényéről. A törvényéről. A hitnek a beszéde által kerülsz be ebbe a csodálatos birodalomba, ahol a hit törvénye elkezd működni a számodra. Ugyanis ott a Róma 10-ben, ha tovább olvastam volna a 8-as vers után, jön a 9-es, 10-es, ami elmondja az üdvösségünknek az alapkövét. Hogyha a szívünkben hiszünk, és a szánkkal vallást teszünk arról, hogy Isten feltámasztotta Jézust, és hisszük a Jézus Úr voltát, és erről megvallást teszünk, akkor üdvözülünk. A hit beszédét kell hozzá alkalmaznod, hogy a hit törvénye működésbe jöjjön a számodra. Te hozod működésbe ezt a törvényt. De ha bekerültél a megigazultak birodalmába, onnantól kezdve is így működik számodra a hit beszéde. Ha szádban és a szívedben vannak Isten áldásai, és ahogy hiszed és kimondod, Isten elkönyveli, hogy ez megvan neked. Ez megvan neked. Akkor is, ha még nem látod. Megvan neked. Megvan neked. Ebben az irányban szeretnék tovább menni. Ugyanis, ha megvan nekünk, és még nem látjuk, akkor hogyan tovább? Ez keresztények életének egyik legnagyobb buktatója. Mert ha Isten a törvénye szerint azt mondja, hogy megvan neked, a hit törvénye az minden esetben érvényes. Mennyei birodalomban elkönyvelték, hogyha hiszed, és megvallást teszel róla, ez tiéd. Isten úgy tekint rá. Elfogadtad, megvan neked. És ha mégsem látod, akkor kell egy kicsit még az igében tovább buvárkodni, így mondjam. És nagyon nagy segítségünkre van, hogy mit tegyünk hozzá. Sokat kezdeni. Mit lehet még tenni? Józsué könyve. Első fejezet és 8-as vers. Egy nagy bölcsességet fogunk itt kapni, ami segítségünkkel lesz, hogy meglendüljön ez a hit életünk. Hogy a hit dolgaiban kapjunk egy felhajtó erőt. Egy felhajtó erőt. Azt mondja itt Isten Józsuénak, akinek az lett a feladat, hogy vigye be a népet az ígéret földjére, miután Mózes meghalt. Ezzel a jó tanáccsal látja el Isten. Azt mondja neki, el ne távozzék e törvénynek könyve, vagyis ide nyugodtan írhatjuk, hogy az ige. Erről van szó. Isten szaváról, Isten igéről. El ne távozzék Isten igéje a te szádtól. Érdekes módon, ő is a szája, Isten azt mondja, a szádtól. Vigyázz, a szádtól el ne távozzon az ige, Istennek a törvénye. El ne távozzon a te szádtól. Vagyis lesz, hogy másként látod, lesz, hogy más jelentéseket kapsz, a szádtól el ne távozzon az ige. Ez az első pontja a tanácsnak. Isten jó. Hanem, és így folytatja, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal. Uram, nem kívánsz egy kicsit sokat tőlem? Éjjel és nappal. Erről gondolkodjak. Amit az ige mondott. Amit az Úr mondott, az ő szava. Azt mondja az Úr, gondolkodjál arról éjjel és nappal. Vagyis minden szempillantásban, amikor más jutna eszedbe, amikor annak az ellenkezője jutna eszedbe, amikor a kísértő hozza a gondolatait, szó nincs róla, hogy azokat gondoljad. Éjjel-nappal az igémen gondolkodjál. És közben el ne távozzon a szádtól. Vagyis a szánk van a képben megint, ami nagyon-nagyon fontos, és a gondolataink. Min járnak a gondolataink? Miközben leülünk imádkozni, hol járatjuk a gondolatainkat? Mit engedünk meg magunknak, hogy mi gondolkodunk? Kulcsfontosságú. Kulcsfontosságú. Éjjel-nappal arról gondolkodjál, mondja Isten. Ha ezt mondja, akkor el is várja tőlünk. A gondolatainkat lehet irányítani, lehet uralni, és senki más nem tudja elvégezni helyetted, csak te saját magad. És hogy mennyire fontos, így folytatódik. Gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz, és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban. Vagyis, mit mond ez nekünk? Hogyha a gondolataidat az ige vonalán engeded csak szárnyalni, és csak úgy gondolkodsz, ahogy az ige írja. És ha az ige írja, hogy te gyógyult vagy, akkor nem kell gondolkodnod a műtét felől. Amíg a Szent Szellem esetleg nem vezet abba az irányba. Ami van, hogy így van, hogy az Úr mondja, hogy menj el egy jó orvoshoz. De alap esetről beszélek. Ne a világ félelmein gondolkodj 20 évvel a betegséged előtt. Mert ha gondolkodsz rajta, hogy a nagymama is, meg az anyukám is, meg a családban hányan, és ezen gondolkodsz, akkor előbb-utóbb meg lesz neked. Meg lesz neked. Nem gondolkodj abba az irányba. Azt írja, hogy vigyázz, és mindent úgy cselekedjél. Ez a vigyázz kiváltható egy másik szóval, ami sokkal szerencsésebb. Azt mondja az Úr, hogyha te éjjel-nappal erről gondolkodsz, akkor meglásd, hogy mindent úgy fogsz cselekedni. Vagyis egy kép kezd kialakulni bennünk. Az ígéről gondolkodunk. Vedd az ígéretét az Úrnak, hogy mindeneket meggyógyított, akik csak hozzámentek. Akkor velem sem lehet másként. És aztán elkezdesz gondolkodni. Éjjel-nappal, hogy az Úr az én gyógyítom, az Úr az én szabadítom, az Úr Jézus sebei gyógyulást szereztek nekem. Az Úr Jézus Krisztus átszegzett keze, a kifolyt vére tanúskodik az én anyagi gyarapodásomról. Én nem élhetek szegénységben. Ha ezekről gondolkodsz, ezeket a gondolatokat vissza és vissza szólítod magadban, akkor azt fogod meglátni, hogy elkezdenek ezek egy irányba vezetni, és úgy kezdesz cselekedni majd, ahogy az ige írja. Egy vezetést hoz neked. Itt ezt mondja ez a Józsué, hogy akkor meg fogod látni, hogy mindent úgy fogsz cselekedni, amint írva van abban. Úgyhogy nem kell aggódnod, hogy rossz vezetéseket veszel. Mert ha az igéről gondolkodsz éjjel és nappal, mert az igéből élet jön hozzád. Az ige él. Az ige élő és ható. Minden kétélű karnál élesebb. Elkezd működni az életedben. És azt hozza neked, hogy mindeneket úgy fogsz cselekedni, és úgy alakulnak a dolgain, ahogy az ő igéje írja neked. És folytatja, gyarapodóvá teszed a te útjaidat. Hoppá! Vagyis ha ezt így megteszed, és egy irányított gondolkodás módot fejlesztesz ki az igében, akkor nincs más, mint azok az áldások, amiket olvastam. Gyarapodó leszel, és Isten gyönyörködik, Istennek öröme lesz benned. Ezt olvastuk, már a Mózesben közölte. Örömöm lesz benned, ha ezeket megcselekedhetem veled. Örömöm lesz benned. Akarod-e, hogy az Úr örvendezzen te benned? Ki az, aki ezt nem akarja? Hát ez természetes. Mit kell tennünk? A gondolatainkban éjjel-nappal az ő igéjén kell elmélkednünk, gondolkodnunk. Nem szeretem ezt a szót, de használom, mert elterjedt. Meditálni. Nem világi meditációban, az igei meditációkban. Mit mond az írás? Azon mélyedj el, csendesedj el, gondolataidban az legyen. Ne a rossz végkimentenetlen gondolkodj éjjel-nappal. Mert akkor Isten nem tud majd segíteni neked. Mert ahogy elgondolod, az egy kép belül. És amit a szellemed megragad képet, azt fogja végrehajtani. Ez így működik. Ez egy szellemi törvény. Ezért közli velünk Isten. Kapcsolódik ez mennyire az új szövetségben? Van ennek egy testvérigéje? A 3 Jánosban a 2. vers. Azt mondja, szeretteim. Hát tudnod kell, Isten ezt a szeretetéből közli. Szeretteim. Mindenek felett azért imádkozom. Na mi az, amit mindenek felett akar az Úr? Mindenek felett azt kívánom, azt imádkozom, hogy gyarapodhassál. És jó egészségben légy. Akarja az Úr, hogy jó egészségben legyünk. Akarja az Úr, hogy gyarapodjunk. És hogy folytatja? Akkor lesznek ezek valóság az életedben, ha a lelked is jól van, és a lelked is gyarapszik. Ha a lelkednek jó dolga van. Hol van? A lelkünknek és a gondolatainknak nagyon szoros a kapcsolata. A lelkünknek egy része az elménk, a gondolataink. Vagyis, hogy a gondolataink hol járnak, alapvetően el fogja dönteni, hogy gyarapodásban és jó egészségben élünk-e. A Szentírás szerint. Mert ahogy akarja, hogy gyarapodj és egészségben légy, úgy jön ez elő, amint jó dolga van a lelkednek is. Hol jár a lelked? Hol járnak a gondolataid? Mit engedsz meg magadnak? Mint gondolkodsz? Uralkodni kell ezeken a gondolatainkon, ebből ezt lehet leszűrni, és az ige vonalában szabad csak gondolkodnunk. Ahhoz, hogy járhassunk az ő áldásaiban. És most csak az igét szóltam. És Isten nem olyat követel tőled, amit ne tudnál végrehajtani. Ugye? Jakab levele, és azért mondja az Úr ezt nekünk, hogy belenézzünk ebbe a tükörbe, és amíg nem úgy vagyunk, igazítsuk ki magunkat. És vegyünk uralmat a gondolataink fején. Ne engedjük meg, hogy szerteágazóan hozza a félelmet hozzánk a gondolatainkban, meg a jaj, mi lesz akkor, meg a jaj, mi lesz, meg a milyen híreket hallunk a világban. Nekünk nem úgy lesz. Nekünk úgy lehet csak, ahogy meg van írva. A Jézus nevében. És ott nem a károsztatás, meg a pusztulás, meg az ítélet. A szenteknek egy más élet jár. Habár megvan írva, hogy ugyanazok a kísértések esnek rajtatok, ne esetek kétségbe, de megvan adva a kimenekedés hozzá. Halleluja. Halleluja. Jakab levele mondja, az egyes első fejezet, 25-ös verse. Itt van egy gyönyörű igazság megint, amiből tudunk meríteni. Aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe, ez egy törvény megint. A hit törvénye, ami a szeretet által működik. Ez egy tökéletes törvény. Mindig ugyanúgy meghozza a sikert, ha a hited élesre van állítva, ha úgy működteted, ahogy megvan írva, hogy működik. Belenéz a tökéletes, egy tökéletes törvény. Soha nem val kudarcot. Soha. Ez bátorít benneteket egy kicsit? Húha. Micsoda bátorítás az egy tökéletes törvényében. És meg is marad abban. Vagyis nem elég belenéznünk abba a tükörbe, hogy ott milyenek vagyunk. Isten igény, ez egy tükör. És ahogy elmegyünk, rögtön elfelejtjük, hogy milyennek láttuk magunkat. Ha rögtön elfelejtjük, akkor már nem gondolkodunk azon, ugye? Azt mondta, hogy éjjel-nappal is gondolkodj felőle? Igen. Ha belenézünk abba a tükörbe, és aztán ahogy elmegyünk, rögtön elfelejtjük, hogy milyenek voltunk, akkor az igen nem fog működni a számunkra. Azt írja, hogyha belenézünk a szabadság tökéletes törvényébe, és meg is maradunk abban. Vagyis mondhatja az orvos, hogy ilyen eredmény jött, és olyan leletek, és ezt találtam, és azt mutatja a felvétel, és a legrosszabb jelentést adhatja. Innentől kezdve rajtad áll, hogy a szabadság tökéletes törvényébe nézel, és nem vagy feledékeny hallgatója annak, vagy megadod magad. Isten akkor is szeretni fog, de nem tud segíteni úgy. Mert nem működteted a hit törvényét. Ez egy törvény. Ez egy törvény. Feledékeny hallgatója vagy, és nem cselekvője, akkor nincsenek az áldások, így mondja. Ezt elhoztam nektek a bővített fordítás szerint is, mert annyira jól szemlélteti, hogy mit kell tennünk, ha egyszer meglátjuk ezt a csodálatos szabadság törvényét, ezt hit törvényét. Mit kell tennünk, hogy együtt működhessünk vele, hogy gyümölcsöt teremesen, hogy meghozhassa az eredményt. Így mondja a bővített fordítás. Aki figyelmesen, gondosan beletekint a hiba nélkül való törvénybe. Istennél nincsenek tévedések és hibák. Ő nem tévesztő, ő tökéletes. Tudja a szellemi birodalom törvényeit. Odaadta nekünk a hit törvényét. Beletekint a szabadság törvényébe, és hűséges ahhoz. Haha, itt a kulcs. Nem adjuk meg annak magunkat, amit látunk. Hanem hűségesek vagyunk. Kitartóan, szívós kitartással, álhatatosan arra tekintünk. Ez a bővített fordítás. Mire tekintünk? Arra a képre, ami ott van az igében. Az az igazság. Isten igéje az igazság. Ha arra tekintünk, és nem olyan, mint a figyelmetlenül hallgató ember, aki elfelejti, amit hallott. Most ugyan hallottad, és örvendezel, de holnap már nem emlékszel rá. Nem figyelmezteted magad. Figyelmetlenül hallgattad. Ha nem ilyen vagy, hanem engedelmeskedvén annak, aktív cselekvője a hallottaknak, vagyis az igének. Az ilyen áldott lesz mindenben, amit cselekszik. Az ő engedelmességében, megélt életében. Gyönyörűen hozza. A nyomtatott verzió, ez a neten fönt lesz, tehát betesszük a körlevélben, ahogy csak tudjátok, ezzel meditáljatok, hogy az igében való kitartás, hogy nem szabad elfelejteni, milyennek láttuk magunkat ott az igében, hanem állandóan előttünk kell legyen az a kép, amit Isten rólunk ír. És hogyha erről gondolkodunk éjjel és nappal, és nem engedjük meg az ellentétes gondolatokat, ez egy harc az ember fejében sokszor. Ha ezen gondolkodunk éjjel és nappal, akkor az meghozza a szellemi törvény által, hogy ezt megláthatjuk a valóságba. Előbb vagy utóbb? Ha szorgalmas vagy, akkor előbb láthatod, mint utóbb. Mert valóságba jön. Mert Isten igéje az igazság, az igazságot írja. És Isten nem kér tőlünk olyat, ami nem megcselekedhető. Ezeket meg tudjuk cselekedni, és győztesek tudunk lenni az útjainkon. Olvastunk tehát eddig a hitnek a szaváról, a hit beszédéről, olvastunk a hit törvényéről, és jön még egy harmadik, amire szeretném, hogyha nagyon figyelmesek lennétek, elő fog jönni még a hitnek a szelleme hozzá. Na, erről még egy picit szeretnék beszélni. Nem csak egy törvényt adott nekünk Isten, hanem odaadta hozzá a hitnek a szellemét. És valójában kimunkálja ezt, ha te betartod, hogy éjjel-napon arról gondolkodsz. Nem megyek elébe, hanem megnézzük, amit mond az írás. Ezékiel könyve 36. fejezetére lapozunk. És gyönyörű profétálás ez az új teremtésről. Isten már akkor ezt eltervezte, és a proféták szájáltal szólta is. A 36. fejezetben arról beszél, hogy egy új szívet és egy új szellemet hoz elő, ami által sikerre tudja juttatni az akaratát az életünkben. Ezékiel könyvében vagyunk, tehát, és a 36. fejezet 26-27-es versei. Közben közöld most a szívedből a Jézussal a szeretetedet. Csak egyszerűen engedd fel a szív, Uram, mennyire szeretlek téged. Hogy a kontaktusban maradjál, hogy az Úr szeretete mindig ott legyen első helyen a szíveden. Közöld vele, hogy mennyire szereted. Csak úgy magadban, úgy egy szavak nélkül. Már megváltozik a légkör, amint ezt megteszünk. Az Úr nagyon szereti, ha közöljük vele, hogy mennyire szeretjük őt. Áldott legyen a neve. Tehát Ezékiel 36, 26-27-es versek jönnek. Adok néktek új szívet, mondja Isten. És új szellemet adok belétek. Erre szükség volt. Az ember elveszett Ádámban. És elveszem a kőszívet testetekből. És adok néktek húsz szívet. Tehát egy szívcseréről, egy szellemi szívműtétről van szó az új teremtésben. Elvettem azt a kőszívet, amivel nem úgy éreztél, hogy Isten. És kapsz egy új szívet, amivel pontosan úgy tudsz érezni, és úgy tudsz szeretni, ahogy én szeretlek téged. Erről szól ez. Adott egy új szívet, és ez már nem kőből van, ez húsz szív. Ez húsz szív, ez lüktet Isten szívével. Tudja, hogy Isten mennyire szereti. És tudja továbbadni. És a lényeg a 27-es vers. És az én szellememet adom belétek. Ebbe az új szívbe bele tudom helyezni az én szellememet. Az én szellememet adom belétek. És nézd meg. És azt cselekszem. Azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek, és betöltsétek. Szeretném megkérdezni tőled, ki cselekszi ezeket? Azt mondja az írás, hogy az én szellememet adom belétek, és ezáltal, hogy azt ti befogadjátok, az én szellememet, én cselekszem majd veletek, hogy az én törvényeimben jártok. Tehát nem kőtáblákról vezérel már minket az Úr, hanem a szelleme kerül a szívünkbe, és a szellemében való közösség azt hozza nekünk, hogy most már az ő parancsolataiban járunk. Tehát nem parancsolatok nélkül vagyunk, csak a szívünk tábláira lettek írva. És azokban tudunk járni, és ki cselekszi ezt meg velünk? Ő cselekszi ezeket. Azt mondja, azt cselekszem én magam az Úr. Én cselekszem ezeket veletek. Én cselekszem ezeket. És igazából neked nem kell megcselekedned az igét olyan tekintetben, hogy magadat meggyógyítod, vagy behozod a gazdagságot. Ezt az Úr szellemi birodalma végzi. Az Úr angyalai végzi. A Szent Szellem végzi. A szellemi láthatatlan birodalom. Az oldaladon munkálkodik. Az Úr cselekszi ezeket. A te részed, hogy hitben azt a törvényt működtesd. A hitnek a hitszavát szóljad, a hitnek a törvényét tarts szem előtt, a gondolataidat urald éjjel-nappal, és azt mondja, én megcselekszem. Én azt cselekszem, hogy betöltsétek az én törvényeimet. Tudatosíts magadban. Az Úr cselekszi ezeket. Az Úr cselekszi ezeket. Az Úr, mondjad kérlek hangosan, az Úr cselekszi ezeket. Az Úr szelleme cselekszi ezeket. Úgy van. Ezt mondja a Szentírás. Így tudunk járni az ő parancsolataiban. Na, nem parancsolatok nélkül vagyunk, és nem törvény nélkül valók vagyunk ebben a világban. Szívünkre lettek írva, a 20 szívünk tábláira, és kaptunk hozzá egy drága szellemet, a legfenségesebb szent szellemet, a magasságos isteni szellemet, és ő cselekszi ezeket. Nagyon nagy különbség. Rátérünk a hitnek a szellemére, ugyanis ő van bennünk. És azt mondja, hogy mivel pedig a hitnek bennünk is ugyanaz a szelleme van. Óriási dolog. Kaptuk a hit szavát, kaptuk a hit törvényét, és támogatásul megkaptuk a hitnek a szellemét. Kész a ház. Így tud Isten építkezni. Ha ezek után nem hitben jársz, nem csoda, hogy azt mondja, hogy hit nélkül lehetetlen nekem tetszeni. Mert odaadta nekünk a hitnek a szellemét. Azt mondja, mivel pedig a hitnek bennünk is. Ez a 2 Korintus 4.13. Te figyelj ide, egy szellemet kaptál. A hitnek a szellemét, aki munkálja a hitedet, aki gondoskodik arról, hogy gyümölcsöt teremjen a hited. A hitnek bennünk is ugyanaz a szelleme van, mondja, amint meg van írva, hittem, és azért szóltam. Hiszünk mi is, és azért szólunk. Nézd meg, hogy most megfordult a sorrend. Most a szívből jön ki először a hit, és aztán jön a szájban a szólás. A Rómában úgy kezdtük az elején, hogy közel van hozzád az beszéd, a szádban és a szívedben. Miért fordult meg a sorrend? Mit gondoltok? Amikor a szánkkal szóljuk az igét, belevetjük a szívünkbe. Amikor a szánkkal szóljuk az igét, belevetjük a szívünkbe. A szánkkal szóljuk az igét, belevetjük a szívünkbe. És ha valaki ebben szorgalmas és kitartó, és nem adja fel, és az igét szólja, és az igét szólja, és az igét szólja, annak ellenére, hogy mit lát, és mit tapasztal, és minden ellentétes körülmény ellenére kitart az igében, és nem feledkezik el arról, hogy milyennek látta magát abban a tökéletes törvényben, és szólja az igét, és szólja az igét, és beleveti a szívébe. Mi lesz annak a vége? A hitnek a törvénye. Elkezd működni, és a hitnek a szelleme jön hozzá és segít. És a hitnek a szelleme azt mondja, hogy már itt él bennem ez a hit. Már megvan bennem ez a hit. És ez a hit úgy szól, hogy mivel hiszem, azért szólok. Látod, hogy egy körforgásban van? Az Isten igéje, a kimondott szavak és a szívünk hite. De a hitnek ez a fajta szelleme, amikor elkezd munkálkodni, akkor amit csak kimondasz, valóságba jön. Mert ez úgy szól, hogy hittem, és azért szólok. Ha már kiépül benned ez a hit, és a drága Szent Szellem ráfekszik a szavaidra, amit csak kimondasz, megvan. Együttműködés. Az ő szárnyain szólsz, az ő akaratát szólod, az ő igéjét szólod. Hittem, és azért szóltam. És azt így folytatja, hogy hiszünk mi is, és azért szólunk. Nem csak azért, mert valaki mondta nekünk, hogy mit mondjunk. Nem, hiszünk. És azért szólunk. És ha így szólsz, a hitnek a szellemével, ugyanannak a szellemével, hogy Isten teremtette a világot, Isten egyszer szólt, hogy legyen és lett. Mindent előhívott elsőre. Legyen és lett. Ezt olvasod végig. Legyen és lett. Legyen és lett. Legyen és lett. És az ő képére vagyunk teremtve. A hitnek a szellemével. Ez támogat minket. És Isten ezt elvárja tőlünk, hogy így munkálkodjunk. Hogy ez a hit győzelemre juthasson. Hiszünk, és azért szólunk. Ez a hitnek ugyanaz a szelleme, ami Istenben munkálkodik. Amikor először olvastam ezt, hogy a hitnek ugyanaz a szelleme, akkor gondolkodtam, hogy mivel hasonlít össze minket itt Isten? Mi az, hogy ugyanaz a szelleme? Isten szelleme. Ugyanaz a hitnek a szelleme van benned, ami által a Szent Szellem működteti a világot. Különben nem mondaná, hogy ugyanaz. mivel a hitnek bennünk is ugyanaz a szelleme van, amint meg van írva. Egy óriási dolog, ami a keresztényeknek a birtokában van. És ha megvilágosodunk ebben, hogy mi ez a kincs bennünk, és hogy kell működtetni, és megtanulunk a Szent Szellemmel együtt működni, akkor megváltozik az életünk. Tudunk előszólítani. Előszólítani a saját életünkben és mások életében. Legyen gyógyulás abban a testben. Az a hitnek a beszéde. A hitnek a törvényével. És a hitnek ugyanavval a szellemével. Annak meg kell lenni. Annak meg kell lenni. Nem lehet máshogy. Istennek a törvénye. Nézzük meg a múltkor ebben fejeztük be, most is ebben fejeztük be, nem azért, mint hogyha ez olyan utólagos vagy dolog lenne, hogy ez mindig a végére kerül, nem szándékos. Nagyon fontos rész a Róma 4-ben, hogy Ábrahám hitét hozza nekünk elő az ige, hogy ez egy kiváló jó példa nekünk. Mert Ábrahámnak az ígért mag megszületett. Igaz, hogy 25 év szorgalmas hit után. Addig nagyon sokat tanulhatott Istentől. A végcél, hogy az ígért mag, Ábrahámnak a fia, megszületett. 24 évig nem látták az ígéret gyermekét. És akkor Isten újra meglátogatta őket. És Ábrám nevét átnevezte, és azt mondta, mától nem Ábrám a nevet, hanem Ábrahám. Ami azt jelentette, hogy sok népnek az atya. És ahányszor megszólította Sára őt, a felesége, akkor így nevezte, hogy gyere ide hozzám, sok népnek az atya. És ugyanígy a Sárai neve pedig Sára lett. Sok nemzetek anyja. És amikor Ábrám szólította a feleségét, gyere ide, anyus, sok nemzeteknek az anyja. És egy év nem telt bele, és megszületett az Izsák. Mert a szájukban is benne volt az, amiben hittek. És megvolt ez a hit törvényének az együttműködése. Hogy kimondják, hogy kimondják. Szoktam mondani, hogy ugyanannyi erővel kimondhatod, amit Isten ígér, mind amit látsz, nem? Egy picivel sem kerül többe. A pénztárszádban nem lesz kevesebb pénz, nem kerül nagyobb erőfeszítésbe. Miért nem mondod inkább Isten igéjét helyette? Legyél Istennek partneremben. Ennyit kér tőled. Azt mondja, a hitnek a szelleme majd megmunkálja, csak legyen a szívedben és a szádban. A szádban és a szívedben. És a gondolataidat urald. És többit én megcselekszem. Micsoda ajánlat. Felhívás keringőre, nem? Isten alig várja, hogy találjon magának ilyen hitpartnereket. Hidd el nekem. Hatalmas dolgokat akar cselekedni. Azt várja, hogy ez a szikra felébredjen bennetek. Hogy meglásd, hogy így van. Hogy rálásd, hogy ez tényleg így van. Miközben Ábrahámnak nem született meg Izsák, látta Izsákot. Végig látta, hogy az neki megvan. Látta, mert így írja, hogy hitében erős lévén nem tekintett az ő már elhalt testére. Mert el is csüggethetett volna. A 100 esztendős volt már. És előtte sem született neki gyermeke. Sárától. Sára meg 90 éves volt. Egész életében nem szült. Na most ezt add össze. Egyikőjük sem. Volt sikerrel a másik felé. Nem született közös gyerekük. Azt mondja, hogy hitében erős lévén, vagyis nem csüggedett. Nem tekintett az ő már elhalt testére. Ez a kulcs. Nem tekintesz arra, ami látható, amit mondott az orvos. Nem tekintesz rá. Ez egy elhatározás. Mire tekintesz? Min gondolkodsz? Nem tekintett az ő már elhalt testére, mint egy 100 esztendős lévén, sem Sárának elhalt méhére. Sárának is már halott volt. Mind a ketten halottak voltak ebben a tekintetben, hogy képesek lettek volna fiat nemzeni és fogadni. Halottak voltak. Mennyi esélyt adsz erre a világban, hogy lesz gyermekük? Nulla. Abszolút. Mindenki csak kineveti. Ugyan már nem mond nekem, hogy ő nekik jövőre gyerekük születik. Ne viccelj már velem. Hagyd már ezt az osztovaságot. Na hát körülbelül mindenki így vélekedne róla. 100%-ban. Nézzük tovább. Istennek ígéreteiben sem kételkedett hitetlenséggel. Vagyis ami le van írva abban, ami neked mondatot, az kétség nem fér hozzá, hogy úgy lesz. Ez is kell, ez a hozzáállás is kell hozzá. Kétség nem fér hozzá. Hanem erős volt a hitben, dicsőséget adván az Istennek. Vagyis, honnan fogod megtudni, hogy erős vagy a hitben? Itt le van írva. Tudsz-e dicsőséget adni Istennek, miközben nem látod? Vagy el vagy csüggedve? Az arcodra van különben írva. Akkor jöttök imád kérni, látom, hogy erős vagy a hitedben, vagy el vagy egy. Látszik? Mert ha tudsz dicsőséget adni, amikor még nem látod, akkor erős a hiten, akkor a hit törvénye, akkor van munkába. Akkor nagy turbulenciákkal megynek a szellemi folyamok is. Adod a dicsőséget, adod a hálákat, és dicséred, és magasztalod őt. Az egész szellemi birodalom mozgása van olyankor. Abban a dologban, amit még most nem látsz. Teljesen elhitte, hogy amit ő ígért meg, és cselekedheti. Vagyis nem fért hozzá kétség. Az időzítés a te kezedben, atyám, tudom, hogy ez megvan nekem, mert megígérted. És nem kételkedem, és nem kételkedem, és nem kételkedem. És azt írja, hogy ez a hozzáállás, és ez a hit cselekedet tulajdonítatott néki megigazulásul. Azt mondta Isten, ez igen. Igaz vagy, fiam, itt van, amit ígértem. És megszületett Izsák. Megszületett. Mindannyian állunk valamiért hitben Isten előtt. Nincs olyan ember, akit ez ma nem érintett valamilyen szinten, hogy ő hitben van. Ne engedjétek el azt a látást, hogy az neked megvan, amit te látsz. És hogyha látod, akkor a hited tud munkálkodni rajta. Ha elengedted, akkor a hitnek nincs célpontja, nem tud mivel munkálkodni. Azt látni kell. Hát Isten nem sokat kér tőlünk, de annyit kér tőlünk, hogy legyünk munkatársak ebben a hittörvény működtetésben. És az a mi részünk, hogy erősek vagyunk a hitben, dicsőséget adván az Istennek, hogy az megvan nekünk. Ne felejtsük el, amikor Jézus ott állt Lázár sírjánál. Jézus tudta, hogy mire készül, mert annyira megindult a szívében, és a könnyekre fakadt, mert annyira megérintette a helyzet. Lázár meghalt, és Máriát és Mártát annyira szerette, és amikor segítségül hívták, és ő odament, akkor erőteljesen megindult a szívében. Így írja, hogy könnyekre fakadt, és a felindulva magában odament a sírhoz. Ezt írja. Tehát retteltesen felindult a Jézus szíve. Megindult ezen a helyzeten. Ne gondoljátok azt, hogy a helyzetek, amiken átmegyünk, hogy Jézus azt hidegen hagyja. Teljesen együtt érez velünk. Azokban, amiben most vagyunk. Pontosan tudja, hogy vannak nehézségeink, és azokban át kell menni. De Jézus tudta a szívében, hogy előhívja Lázárt a sírból. A követ azért mégis el kellett valakinek görgetni, ugye? Nekik is kellett valamit tenni. Nem úgy történt, hogy Jézus azt mondta, hogy Lázár jöjj elő, és a kő eldördült. Nem. Azt mondta, hogy hengerítsétek el azt a követ onnan. És akkor jöttek az ellenvetések, hogy de uram, hát már szaga van, már negyednapos. És Jézus azt mondta, nem mondtam én néked, hogyha hiszel, akkor meglátod Isten dicsőségét? Látod, mire hivatkozott Jézus? Mindegy, hogy milyen reménytelen a helyzet. Negyednapos lehet. A helyzet olyan lehet, hogy már senkinek nincs kedve rá se tekinteni. Azt mondta Jézus, tégy valamit. Hengerítsd el a követ. És én megcselekszem a csodát. És azt mondta, Lázár, jöjj ki. És Lázár kijött. Lázár kijött. Ott, az ott körülállóknak valamit tenniük kellett annak érdekében, hogy kinyilvánítsák, hogy a hitük benne van. A hitük benne van, hogy Lázár ki fog jönni. És Lázár kijött a sírból. És utána kötelékekkel volt körbekötve. Mint amikor mi kijövünk a szellemi halálból, az újjászületés által. Tele vagyunk kötelékekkel. A gondolatainkban gúzsba vagyunk kötve. A helyzeteink korlátoznak minket. Tele vagyunk kötelékekkel. Jézus azt mondta, oldozzátok el, és hagyjátok menni. Hadd menjen, szabadon, szabad lett. Szabadság tökéletes törvényébe. Hadd tekintsen bele, hadd járjon benne. Áldott legyen a Szent neve, ezt mondja neked is. Tedd meg a részedet, gördítsd el azt a követ onnan, és én előhozom a csodát az életedben. Tudod-e őt szeretni? Tudod-e őt úgy szeretni, ahogy Ahogy csak te tudod. Mindannyiunknak van egy hely, ahonnan Krisztus testében az Urat csak úgy tudjuk szeretni, senki más. Azt a helyet nem tudja más elfoglalni. Úgyhogy ezért gyönyörű, amikor együtt dicsérjük az Urat. Mert együtt fogjuk őt imádni, együtt fogjuk őt szeretni. Együtt fogjuk őt a szívünkben, a trón elé háladásokkal emelni, megköszönni, hogy mindaz megvan nekünk, amiben hiszünk. És nem tekintünk a gátakra, az akadályokra. Mert a hit beszéde van a szánkba. És kaptuk a hitnek a törvényét hozzá, és tudjuk, hogy az hogy működik, és a törvény minden esetben működik, hitünk minden esetben működik, és kaptuk hozzá a hit szellemét, aki működteti az egészet, a drága Szent Szellem. Nincs miért elkeserednünk.